eseményeivel, tárlatokkal és kiállításokkal itt a Klubrádióban, addig is www.klubradio.hu. Köszönöm munkatársaimnak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
Mecénás. Művek, művészek, műértők. Műsor a kortárs magyar művészetről, itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Balogh József. Kezdnek a Klubrádió hírei.
3 óra, 2%-os kamattámogatást adna az állam a közszolgálatban dolgozó 53 000 végtörlesztőnek, tudta meg az Index. Elégtelennek tartják a szocialisták az elnöki hivatal magyarázatát a plágiumgyanú ügyében. Bozsik Ivett táncművész kerül a trafó élére, így döntött a főpolgármester. Holnap többnyire borús idő lesz, és kevés hóesésre is számítani lehet. Jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Az Index birtokába jutott előterjesztés szerint 2%-pontos kamattámogatást kaphatnak a közszférában dolgozók devizahiteleik kifizetéséhez. Az 53 000 érintett 185 milliárd forintot végtörlesztene. A Nemzetgazdasági Tárca számításai szerint az első évben 3,7 milliárdos költségvetési támogatás mellett akár 55 milliárdos banki veszteség is keletkezhet, aminek harmadát az állam vállalná át. Mivel csak néhány hét van a végtörlesztésre, ezért nagyon kevesen kaphatják meg ezt a támogatást. Amennyiben mégis megvalósul a terv, az kollégákat fordíthat egymás ellen, írja a hírportál. Kárpótlásul az érintettek előnybe kerülhetnének a kibővített árfolyamgátrendszer áprilisi indulásánál. Darányi Ignác tervet hirdetett Orbán Viktor. Ennek egyik célja, hogy a falusi ember a kertből táplálkozzon. A kormányfő beszédében sürgette a földtörvény módosítását és további szabályok megalkotását a birtok és tulajdonvédelem érdekében. Mint mondta, gyakran lehet hallani, hogy a jövő háborúi a termőföldért és az ivóvízért fognak folyni, de sajnos ez a háború már elkezdődött, hangsúlyozta a kormányfő.
A nemzetek biztonsága ma már, és a jövőben egyre inkább az élelmezési és élelmiszerbiztonságtól, az ivóvíz és energiaellátás biztonságától és a környezet biztonságtól függ majd. És persze attól, hogy kinek a kezében vannak ezek az erőforrások. Gyakran lehet hallani azt a vélekedést, hogy a jövő háborúi a termőföldért és az ivóvízért fognak folyni, mert ezek adják a nemzeti önrendelkezés alapjait. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, a rossz hírem az, hogy ez a háború már elkezdődött. Csak nem fegyverekkel vívják, hanem más eszközökkel, például leminősítésekkel is. Ezért nagyon résen kell lennünk, mert a róka sohasem mondja meg egyenesen, hogy a sajtot szeretné kiénekelni a szánkból.
Elégtelennek tartják a szocialisták az elnöki hivatal magyarázatát a plágiumgyanú ügyében. Az államfő hivatal egyébként nem magyarázkodott túl sokat, egyszerűen visszautasították, hogy a hvg.hu plágium elkövetésével gyanúsította meg a köztársasági elnököt. Balogh András, a szocialista párt elnökhelyettese azt mondta, reméli, hogy Schmidt Pál cáfolni tudja a vele szemben felhozott gyanút, és tisztázza magát a tekintélyét súlyosan sértő vádak alól, ezért a köztársasági elnök mielőbbi megszólalását sürgeti.
Magyarországon bizalmatlanságot vált ki mindenfajta tudományos teljesítmény iránt, és általában a közélet tisztaságát kérdőjelezik meg, külföldön pedig nagyon rossz hírbe keveri Magyarországot. Nem akarom elhinni, hogy ez tényleg megtörtént, viszont ennek érdekében én arra szólítottam föl Magyarország elnökét, hogy sürgősen, ha lehet a mai napon, válaszoljon ezekre a vádakra, amik ömlenek a sajtóból, beleértve a konzervatív és jobboldali sajtóból is, és nemzetközileg is ezt készpénznek tekintik. Ha nincs magyarázat, akkor sem valamiféle jogi problémáról van szó, hanem erkölcsi és politikai kérdés.
Bozsik Ivett táncművész kerül a trafó élére. A főpolgármester a szakmai bizottság véleménye alapján és többségi szavazatának figyelembe vételével hozta meg döntését, amelynek értelmében a Kossuth-díjas táncművész július 1-től 5 éven át vezetheti a trafót. Végül az időjárásról. Nagyrészt napos idő lesz, mérséklődött a szél, említést érdemlő csapadék továbbra sem hullik. Tovább hűlt a levegő, délután csak fagypont köré emelkedett a hőmérséklet. Holnap többnyire borús idő lesz, és kevés hóesésre is számítani lehet. A hőmérséklet a maihoz hasonlóan alakul majd. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 15:30 a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 órától. Zöld klub.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Mi a helyzet a művész nyugdíjak körül? Miért csak 4 balett balettosai kaphatnak ezután is nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjat? A jogalkotó talán úgy gondolja, hogy a többi táncos jobban bírja? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Karcsúsítás. Ki esik bele és ki marad ki? 2 nap múlva jár le az a határidő, amelyen belül a kormánytisztviselők 10-ét el kell bocsátani. Mi az Érdekvédelmi Szövetség álláspontja? És még mindig elbocsátás. A vasas szakszervezet attól tart, a kötelezően előírt bérkompenzáció miatt sok cégnél kénytelenek lesznek elbocsátani embereket ahhoz, hogy a keletkezett plusz anyagi terheket is vállalni tudják. De akkor mi a megoldás? A Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökét kérdezem majd mindenről. És felhívom majd Nagy Navarró Balást is, akit arról kérdezek, mi a helyzet, kitartóan folytatják-e továbbra is a sztrájkot. Ezek lesznek tehát a mai műsorban, már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Január 8-án volt 30 napja, vagyis egy hónapja, hogy a közmédiumok tisztességének helyreállításáért indított akció elkezdődött, amely Nagy Navarró Balázs és Szávoly Aranka nevéhez fűződik. Ők kezdték el december elején, és éhségsztrájkként került be a köztudatba. Most, mintha egy kicsit csendesebb napok lennének, kevesebbet tudunk arról, hogy valójában mi történik, úgyhogy csak azért, hogy ne felejtsük el ezt az ügyet, fölhívtuk Nagy Navarró Balást, a Televíziósok és Filmkészítők Független Szakszervezetének alelnökét, aki már itt is van velem a vonalban. Szia, jó napot kívánok!
Szia, jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
Szóval mi van most ma?
Hát ma ugyanúgy az történik, ami a terülsző, most már szem 37 napon korábban történt, tehát folytatódik a demonstráció. Annyi változás történt január 1-től, hogy mi ketten bejelentettük olyan a kollégámmal, hogy a éhezés, tehát a szilárd táplálékbevétel korlátozását azt megszüntetjük, és egy úgynevezett gördüléségsztrájk alakul ez a demonstráció, hogy sokkal rövidebb időre, de sokkal többen tudnak csatlakozni, hiszen sokan jelezték nekünk, hogy több hétre, még ha vállalnák is ezt a demonstrációt, nem tudnak egyszerűen elszakadni családjuktól, otthonaiktól, munkaiktól, de valamilyen módon részt akarnak venni, mert egyetértenek azzal a célkitűzéssel, hogy azoknak távozni kell a közmédiából, akik meghamisítják a híreket. És hát a demonstrációnak azért kell folytatódnia, mivel azok az emberek, akiknek a távozását mi kértük, majd követeltük, azoknak a nagy része még mindig ott van, Élő Gábor hírigazgató ugyan távozott, de a manipuláció egyik főfelelőse, Pap Dániel továbbra is ott van, sőt, főszerkesztői pozícióban, itt a hír főszerkesztői pozícióról ugyan leváltották december 15-én, de a közélet és a dokumentum főszerkesztőséget továbbra is ő vezeti, és hát Élő Gábor két helyettese, Németh Zsolt és Hegedűs István is ott van. Ugye Hegedűs István volt az a személy, aki adott hírhet Lomnitz ügyben az utasítást, közvetítette, hogy nem szerepelhet a bíró, tehát személyes felelőssége ebben az ügyben is megáll. Németh Zsolt pedig hát nap mint nap a tévés híradósanyagok manipulálásának egyik fő irányítója, tehát ők ott vannak, és hát aki őket mentegeti, Böröc István MTV a vezérigazgató, és Belinesi Csaba MTV vezérigazgató, aki a Élő Gábor csapatnak volt a főnöke, ők is ott vannak, és nem hogy helyreállították volna a közmédia megtépázott becsületét, hanem még tettek is rá, hiszen például emlékezheti mindenki arra, hogy január másodikán milyen gyalázatos módon a több mint 50 ezeres tüntetésről úgy számolt be a közszolgálati televízió hírműsora, hogy szinte nem mutatott egy tüntetőt sem. Tehát ahol ilyen megtörténhet, ott nekünk sajnos tovább kell demonstrálnunk.
Mennyire aktívak a demonstrálók? Nem lankadt-e a kedvük, figyelmük, hideg van, meg azt gondolom, hogy hát minden hír eleinte hír, aztán megszokottá válik, tehát folyamatosan mennek-e oda az MTV székházhoz? Mi a tapasztalatod?
Valóban, hát egy kicsit azért attól félünk, és féltünk mi is, hogy ugye most már több mint egy hónapja vagyunk ott, hogy azt azért nem akarjuk, hogy majdnem mint egy megszokássá váljon, hogy ott valami demonstráció folyik, és beleilleszkedjen a tájba, hiszen ez egy nem normális állapot, az, hogy éjségszájkolni kell a közmédi épület előtt. Azt kell mondanom, hogy a nemzetközi érdeklődés az nem lankad, sőt egyre jobban erősödik.
Mert hogy mennek oda a külföldi televíziótársaság?
Ma is most nekem bejön a Euronews, tegnap a egyik legnagyobb japán napilap, az Asahi Shimbun szerkesztője Bécsből utazott hozzánk, hogy beszéljen velünk.
De mit kérdeznek?
Hát,
mire kíváncsiak?
Arra kíváncsiak, hogy miért folytatódik ez a éjségsztrájk, hogy ilyen helyzet alakult ki, és határozottan nagy az aggodalom, hogy mi történik Magyarországon, nem csak a sajtószabadság ügyében, nem csak abban, hogy itt közmédiában manipulálnak, bár ez megmutom, ez minden oldalról, és politikai irányultságú sajtóterméktől függetlenül többenetet vált ki, hogy ilyen megtörténhet, és ilyen nyíltan is nincsen felelősségre vonás, de aggódnak a demokrácia ügyében, az új alkotmány ügyében, a magyar gazdasági helyzet ügyében, és abban a nem igazán érthető válaszban, amit kormányzati szinten kapnak, hiszen a nemzetközi sajtóban azért nagyon jó elemzések jelennek most már a magyar helyzetről, és úgy látják, hogy itt egyfajta vakvágányon van a politika.
Nem csak azt kérdezik, hogy meddig akartok még itt lenni, meg hogy tulajdonképpen mi történt, hanem elkezdenek politizálni is veletek?
Hát úgy nem politizálni, de hát nyilván, hogyha ide jön egy japán napilap munkatársa, szerkesztője, a közép-európai régió tudósítója, az ugyanúgy, hogy bárki más, egy nagyobb kontextusba elhelyezi az egész dolgot, és nyilvánvaló látja, hogy ezek a dolgok összefüggnek, hogyha korlátozzák a sajtószabadságot, korlátoznak demokratikus jogállami jogokat, és gazdasági helyzetben is látják, hogy mi van, hogy az ország nemzetközi segítségre szorul, de ennek feltételei vannak. Tehát ez persze, azért mindenki látja, hogy ezek a dolgok összefüggenek. Ami mondom, is akartam azt azért befejezni, hogy ami azonban kicsalódás kelt nekünk még mindig, hogy az a sajtó, amelynek a jövőjéről, jelenéről van szó, hogy azoknak a munkatársai mindig félnek, még mindig nem mernek tömegesen oda menni. Ez azért számunkra elég megdöbbentő, és megdöbbentő, elmondtam sokszor az is, hogy január 11-én komoly szimpátia tüntetés zajlott mellettünk, meg a Sajtószabadság Klubrádió mellett is, Rómában, Milánóban, olasz kollégák jelentek meg, sokan civilek, sőt kormányzati és ellenzéki politikusok, parlamenti képviselők, ez mindenkinek egy komoly jelzés, és ennek ellenére Magyarországon meg még mindig hiányolunk, hogy több száz újságíró megjelenjen ott.
Ugye az épület előtt kiépült, mondhatom azt, hogy egy sztrájk tábor, nem tudok rá jobb szót. Békén hagynak titeket, nem történik ott semmi inzultus, nem zenélnek, nem világítanak, tehát semmiféle olyan módszerrel nem próbálnak kifüstölni titeket, mint korábban, tehát ez így kialakult ennek a rendje?
Hát kialakult a rend, meg azok a demonstráló kollégák, akik ott vannak, nagyon sok hölgy, nagyon komoly rendet teremtettek, és valóban az a része, az a fajta erőszakos fellépés, fenyegetés, molesztálás, zaklatás, ami szerintünk büntetőjogi tételeket is sértett, az most megszűnt, tehát azt kell mondom, kb. Egy hete nyugalom van, és úgy mindenki elfogadta, hogy ezt egy ilyen helyzetet nem erőszakkal kell megoldani, és közben ugye a birtokvédelmi eljárás elindult, tehát a jog malmai őrölnek, és majd...
Vagyis, hogy ti ott jogtalanul használjátok azt a területet sztrájkolás céljára.
Az MTVA szerint igen, mi ellenkéremet nyújtottunk be, hogy igaz, hogy az MTVA, hogy ő bérlő tulajdon. igazolni, pedig most lesz egy másik per a bíróságon, ugye folytatódik a csoportos létszámleépítés tárgyában indított per, és ott is meg kellett volna nekik csatolniuk már hetekkel ezelőtt azt a megállapodást, aminek alapján egyáltalán megtörtént a munkáltatói jogutódlás. Ezt még mind a mai napig nem tudjuk látni, nem láthattuk, nem kaptunk ilyet. Mondom, ez is jelzi, hogy az egész helyzetet, hogy egy olyan MTVA próbál birtokvédelmet kérni, amely MTVA-nak a jogi helyzete adott épületre egyszerűen rendezetlen.
Amikor világítottak, meg zenéltek, tehát amikor megpróbáltak titeket onnan elüldözni, annak kapcsán ti tettetek-e valahol valamiféle feljelentést, bejelentést, emberi jogok, stb.?
Kettő büntető feljelentést is tettünk. Egyrészt tettünk a zajhatás és a fényhatás ellen, az amúgy a békés demonstráció és részben a gyülekezési jog erőszakkal való akadályozásának számít, ami amúgy bűncselekmény, tehát ebben a kapcsolatban is megtettük a büntető feljelentést, és tettünk egy másik büntető feljelentést, amikor erőszakkal a biztonsági szolgálat emberei, mint emlékezhetünk rá néhány nappal szilveszter előtt megpróbáltak kiszorítani minket arról a területről, amelynek jogi státusza, hát majd az valószínűleg egy bírósági vagy egy eljárásban eldől. Tehát ezért két büntető feljelentést tettünk, és hát készül egy harmadik büntető feljelentés, mert mind a mai napig, december 27-e óta, hogy Szávó Jaranka kollégámmal együtt engem rendkívüli felmondással elküldtek, nem tudunk hozzájutni a személyes dolgainkhoz, és akadályozzák az, illetve lehetetlené teszik, hogy mint szakszervezeti vezetők, a televíziósok és filmkészítők független szakszervezetének alelnökei bejuthassunk a munkáltató helyére, a munkahelyre, ahol nekünk, mint szakszervezeti vezetőnek, a munkatörvénykönyv 19. paragrafus alapján szabad bejárás kellene biztosítani a munkáltatónak, ha előzetesen értesítjük, hogy oda akarunk menni, már pedig a második legnagyobb reprezentatív szakszervezet vagyunk az MTV telephelyen belül, tehát egyszerűen nonsens, hogy ezt is jogsértően megpróbálják megakadályozni most már hetek óta.
Tehát azt lehet mondani, hogy a helyzet változatlan, hogy mi lesz, természetesen be fogunk róla számolni. Nagy Navarro Balázsnak, a televíziósok és filmkészítők független szakszervezete elnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésre áll. Tehát mit tudok mondani, további kitartást?
Köszönöm szépen, és köszönöm azt, hogy a rádió rendszeresen foglalkozik ezzel a szerintem nagyon fontos dologgal.
Hát ez csak természetes.
Szolidaritás.hu.
Reklám.
Piko András, te miért léptél be az egyesületbe?
A Klubrádió 10 éve, az én 10 évem is, ezt nem hagyom annyira.
Kedves hallgató, önre is számít a Klubrádió. Legyen a Hadd Szóljon Egyesület pártoló tagja. Minden fontos részletről tájékoztatjuk a 437-6749-es telefonszámon, valamint a Klubrádió honlapján. Hadd szóljon!
Reklám hangzott el.
A lényeg. A Klubrádió krónikája minden hétköznap reggel, délben, délután és este. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A kormánytisztviselők majdnem tizedét elbocsátják, legalábbis erről a hírről lehetett hallani a múlt héten. 73-75 ezer kormánytisztviselő dolgozik jelenleg az államigazgatásban, és közülük fognak kikerülni azok, akiket elvileg január 18-áig, vagyis két nap múlváig el kell bocsátani. A telefonál már itt van velem Fehér József, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének főtitkára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nem ez az első nagy elbocsátás a közszférában. Emlékeim szerint 2006-ban is volt egy ilyen hatalmas elbocsátás. Mi a különbség? Most miért hangosabb a kettől?
Valóban 2003-ban és 2006-ban is volt igen jelentős mértékű létszámcsökkentés. Most mégis hangosabbak vagyunk, mert a 2003-as és az 2006-os is indokolatlan és értelmetlen volt, de ha lehet fokozni, akkor azt kell mondjam, hogy 2012-es létszámcsökkentés pedig most már az ügyfeleknek, az állampolgároknak, a magyar lakosságnak fog nagyon-nagyon komoly károkat okozni, mert 2006-ban is a feladatok és a hatáskörök teljesen figyelmen kívül hagyásával történt a létszámoknak a csökkentése, de minimális tartalék talán még volt a rendszerbe. Most biztos, hogy nincs. Naponta a közszolgálatban, de főleg a ügyfélszolgálatokat foglalkoztató hivataloknál 10-12 órás a munkanap, rendszerszerűen, nem esetenként is csúcsidőben, hanem szinte minden nap, sőt, adott esetben nem is tudják elvégezni a munkatársak a feladatokat, a munkát, hazalopják a ügyiratokat, az aktákat.
Nekem az jutott eszembe, hogy 2006-ban még ugye volt ez a korhatár előtti nyugdíjba menetel lehetősége, január 1-től megszűnt, ez egyfajta kijárat volt akkor azoknak, tehát volt egy olyan korosztály, akinek ez kijárat lehetett, és el tudott így menni nyugdíjba?
Mint említettem, a 2006-os létszámcsökkentés is indokolatlan volt, de akkor az elbocsátottaknak egy jelentős része valamilyen ellátásban menekülhetett, és nem kevesen vették igénybe az azóta már megszüntetett prémium évek programban való belépés lehetőséget. Ez ugye azt jelentette, hogy aki még semmilyen nyugdíjra nem volt jogosult, az a fizetése 75%-át kapta, hozzáteszem felmentést és végkielégítést nem, és bizonyos munkaidőt el kellett tölteni a munkahelyén. Tehát ez egy ilyen rugalmas kivezetés volt a rendszerből, ezzel több ezren éltek. Ez is valamelyest tompította az akkori feszültséget. Tehát ezért is vagyunk hangosabbak, hogy a bevezető kérdésére válaszolják. Most semmiféle ilyen program nincs. Van egy homályos ígéret, egy nagyon neve hangzatos karrier hír program, amiről szinte semmit nem lehet tudni. Annyit, hogy a versenyszférában a munkáltató kirúgott kormánytisztviselőt alkalmazza, akkor a járuléka valamelyest kedvezőben, vagy számára kedvezőben alakulhat.
Mit jelent az, hogy a járuléka számára kedvezőben alakul?
Tehát a munkáltató által fizetendő nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási járulékot az általános szabályokhoz képest alacsonyabb mértékben fizeti, talán úgy emlékszem 30%-kal kevesebbet, bár azt mondják a versenyszféra szakértői, munkaügyi szakértői, hogy ez semmilyen módon nem vonzó, mert a közszolgálatból kirúgattak döntő többsége nyilván szellemi munkás, és a versenyszférában azokat az alkalmazottakat, akiket a vállalkozás szellemi foglalkoztatásba alkalmazott, nem az a lényeg, hogy kevesebbet kell érte majd járulékot fizetni, hanem az, hogy mit tud az illető.
Önök mennyire vonódtak be ebbe a döntésbe, tehát mennyire tudtak róla, mennyire kérdezték meg az érdekképviseleteket?
Azt nem mondom, hogy teljesen ismeretlen volt számunkra ez a kormányzati elképzelés, hiszen a költségvetési törvény, a 2012 évi költségvetési törvény szöveges indoklása tartalmazott egy ilyen kormányzati célkitűzést, és talán azt sem célszerűtlen elmondani, hogy a hivatalokból mi kaptunk vészjelzést, hogy készülnek a névsorok, készülnek a halálisták arra vonatkozóan, hogy ha megszületik a kormányzati döntés, akkor ezt minél gyorsabban végre tudják hajtani, de formálisan, pontosabban hát a törvény szerinti szabályoknak megfelelően mi nem lettünk bevonva, velünk kapcsolatban semmilyen egyeztetés nem történt. Ez bizonyítja, hogy a mostani fellépésünknek a következtében éppen holnapra, 17-én 17 órára hívták össze a köztisztviselő érdekegyeztető tanácsot. Tehát még a határidő lejárt előtt néhány órával fogunk találkozni. Minden lehetőséget kihasználunk, ez is fontos nekünk, csak azt kell mondjam, hogy végül is tulajdonképpen szinte az utolsó percekben lesz erről a részszámcsökkentésről egy érdemi érdekegyeztetés.
De milyen csomaggal érkeznek önök erre a megbeszélésre, tehát mi az, amit el szeretnének élni?
Hát mindenek előtt az, hogy ezt a statáriális gyorsasággal elrendelt részszámcsökkentést vagy függesszék fel, már úgy értem, hogy a végrehajtás, vagy pedig hát tárgyaljuk újra az egészet, mert egyáltalán nem vagyunk meggyőződve arról, hogy a kormányzat által nagyon pontosan szinte darabra kiszámított létszám az mindenütt egyformán végrehajtható-e, hisz ebben a listában találunk munkahelyeket, ahol a meg most engedélyezett létszámnak 30-40%-át csökkentik, van ahol 5%-ot, van ahol darabra 10%-ot, tehát nem igazán tudjuk, hogy mi a döntéshozónak a pontos számítása, hogy miért így történt. Másrészt pedig hát nem nagyon értjük, hogy miért január 18-a, ez sem nem hónap közepe, semmi ilyen konkrét információ nincs arról, hogy miért pont ezen a napon kell végrehajtani a létszámcsökkentéseket. Másrészt pedig, hát amit a bevezetőben is említettem, hogyan alakul majd a munkateher? Mi lesz azokkal a feladatokkal, amit a most elküldendő emberek is végeztek el? Hogy
nem sarkítják önök ezt egy kicsit? Én már csak azért merem ezt megkérdezni, mert én például beszéltem egy olyan állami cég, mondjuk azt, hogy vezetője körébe tartozó valakivel, ahol szintén 21 néhány embert azonnal meg kell nevezni, és azt mondták, hogy évek óta már nem vesznek föl, tehát van egy csomó kvázi üres státusz, ami be sincs töltve, és azt számolták, hogy így összesen 4 vagy 5 ember kell a 21 egy néhány helyet, akit effektív el kell küldeni, mert a többi olyan státusz, ami nem volt betöltve. Tehát azt gondolom, hogy ez nem csak itt ennél az egy munkahelynél lehet így, hanem általánosságban azért a közszférában találhatók ilyen helyek.
Megerősítem, jól gondolja, hisz a közszférában is van az úgynevezett természetes fogyás, tehát hogyha valaki nyugdíjba megy, vagy korábban valamiért más ok miatt munkáját változtatott, itt is vannak betöltetlen állások, információink szerint ez akár a 2000-es számot is elérheti, de ezzel együtt számunkra egy ember elbocsátása is problémát
okoz. Na jó, de ön is tudja, hogy ez nonsens, amit mond meg én is, ez egy idealista megközelítés, realizmus talaján maradjunk.
Igen, a 7000 fős létszámcsökkentést, ha 2000-rel csökkentjük, ma úgy értem, hogy a 2000 főre tehető, vagy számra tehető a betöltetlen álláshelyek száma, akkor is 5000 ember kerül ki a munkaerőpiacra reménytelenül, hisz egy recesszióba hajló gazdaság nem biztos, hogy, sőt, majdnem biztos, hogy 5000 ember nem fog tudni elhelyezni. Ez az 5000 ember már semmiféle más ellátást nem fog tudni igénybe venni, és ez valamelyiknek kára, ezek az emberek nem fizetnek majd személyi jövedelemadót, tehát az egésznek a megalapozottsága, most csak ha szigorúan fiskális szempontokat és a költségvetés érdekeit veszik figyelembe, akkor is erősen megkérdőjelezhető. Ennek 2012-re gyakorlatilag szinte nulla a hozadéka.
Önök készítettek-e, ugye mondta korábban, és mi is beszéltünk már erről még ebben a műsorban is, hogy lehetett arra számítani, hogy lesz a közszférában egy elég nagymértékű leépítés. Készítettek-e a helyi szakszervezetek esetleg arra vonatkozóan valami felmérést és javaslatot? Nyilvánvaló, hogy vannak olyan munkahelyek, ahol belefér, hogy elbocsássanak. Ön az ügyfélszolgálatokat említette, nyilván ott nem fér bele, mert az közvetlenül hátráltatja majd a lakosságot. Mindennapjait. Tehát készítettek egy olyan felmérést, hogy hol van az, ahol belefér egy nagyobb arányú elbocsátás, és hol van, ahol nem?
Meg kell mondjam őszintén, hogy nagyobb arányú elbocsátás sehol nem fér bele. Talán a kedves hallgatók is emlékeznek arra, hogy az úgynevezett megyei kormányhivatalok rendszere tavaly 2011 hasonló időszakában, így január-februárban alakultak meg, illetve kezdték meg működésüket. Már abban az időszakban volt egy jelentős részben státuszcsökkentés, de részben létszámcsökkentés is. Tehát mindenhol csúcsra van járatva a közigazgatási, közszolgálati, köztisztviselői létszám. Természetesen soha nem mondjuk azt, hogy egyetlen egy létszám tartalék nincs, de ehhez meg kellene ismerni, és végre kellene hajtani a kormányzatnak a sokszor emlegetett bürokrácia csökkentő programját, illetve tervét. Sokkal szélesebb körben kellene alkalmazni az elektronikus közigazgatást, amit tudjuk, hogy nem elhatározás kérdése, hanem úgy tetszik egy ügyintézési kultúrának a bevezetése, és azt gondolom, hogy Magyarországon még elég messze vagyunk attól, hogy a állampolgárok, az ügyfelek az ügyeik döntő többségét elektronikusan intézzék. Tehát sok mindennek meg kellene változnia ahhoz, hogy esetleg csökkenthető legyen a létszám, bár nyugat-európai példák alapján azt tudjuk mondani, hogy ezek a változások nem feltétlenül a létszám csökkentést eredményeznek, hanem egy kulturáltabb, gyorsabb, precízebb, az állampolgár, a lakosság szempontjából ügyfélbarátabb ügyintézést, mert lehet, hogy az okmányirodában nem 3 perc jut majd egy emberre, vagy a munkahelyi központokba, hanem adott esetben 10-15 perc. Tehát a létszám nincs szoros összefüggésben a különböző ügyintézési módszerekkel, de kétségtelen, hogy lehet rá hatással.
Nagyon elszaladt az idő, nagyon röviden kérem, hogy válaszoljon. Mai hír, hogy hoppon maradhatnak akár azok az állami alkalmazottak, akik a kormány segítségével szerettek volna megszabadulni a devizahitelüktől, mert hogy a közszférából több mint 40 000 munkavállaló jelezte, hogy élni kíván a lehetőséggel, és nagyon úgy tűnik, hogy ez a határidőkön belül nem fog tudni megtörténni. Ön mit tud erről, illetve mit gondol erről?
Röviden fogalmazva semmit nem tudunk, mi ezzel kapcsolatban semmiféle értesítést, illetve közreműködési lehetőséget nem kaptunk. Őszintén szólva kicsit meglepett, bármi minden kormányzati elképzelésnek, amely kedvező vagy segíti a kollégák helyzetét, annak örülünk, de mi ezzel kapcsolatban semmiféle információval nem rendelkezünk. Őszintén szólva egy kicsit csodálkoztunk, de nem kifogásoltuk, hogy a kormányzatnak van ilyen szándéka. Ez ugye szerint számítások szerint is több 100 milliárd forintot jelentett volna, vagy jelentene, nem azt mondom, hogy ezt mi bármilyen módon észrevételezzük, csak nem tudtuk, hogy honnan tudja a kormány előteremteni ennek a fedezetét.
Tehát elég bizonytalannak látják jelen pillanatban is, így lehetne talán összefoglalni. Fehér Józsefnek, az MKKS főtitkárának köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Viszont hallásra.
Szolidaritás.hu. Klubrádió.
Az önök hullámhosszán.
Rakott. Tar Béla, Kossuth Díjas filmrendező, forgatókönyvíró vezetésével megújult a magyar